Kedves gyülekezet, sok kisgyermek van itt jelen, és szokásuk szerint most hozzájuk szólok röviden először. Kedves gyerekek, nem tudom, hogy ti tapasztaltátok-e azt, hogy a Jóisten meghallgatja az imádságot. Ha történetesen nem a tiéteket, akkor a szüleitektől hallottatok-e ilyen történetet, hogy a Jóisten meghallgatja az imádságokat. Hát én elmondok nektek egy kis történetet, amikor én még olyan kicsi voltam majdnem, mint ti, és amikor én életemben először tapasztaltam azt, hogy a Jóisten meghallgatja az imádságot, az édesanyánkét. Ennek az a háttere, hogy a világháború után, ti még azt se tudjátok, mi az, de nagyon szörnyű és csúnya dolog, az édesanyánk egyedül nevelt 3 gyereket, és nagyon szegények voltunk. És az édesanyám varrogatott ilyen táskákat, erszényeket, amit a jó akaratú barátok elvittek és eladták, és egyszer olyan sokat adtak el, hogy életünkbe először akart nekünk egy új ruhát venni. Ma nektek ez nem újság, hogy kaptok egy új ruhát. Az édesanyánk nekünk mindig varrogatott mindenféle kis darabokból, de annyira vágyott rá, hogy akkor egy új ruhát kapjunk. Ti már azt se tudjátok, milyen a matróz ruha, akkor azt szállított a szép ünneplő ruhának. És anyukánk elhatározta, de csak 2 voltunk otthon, mert az öcsénk, a nővére meg én, mert az öcsénk, aki még a legkisebb volt, őt mindig, hogy így mondjam, kölcsön kérte a gyülekezetbe egy házas pár, mert nem volt gyermekük, és időnként jöttek, és azt mondták, most elvisszük egy pár napra. Úgy hívták, hogy kis Sámson, mert ilyen hosszú szőke haja volt, és ilyen erős gyerek volt, és akkor kölcsönkérték és elvitték. És hát édesanyánk csak minket, a 2 lányt vitt el az áruházba, hogy vegyen egy ruhát, és akkor, mikor fizetni kellett a pénztárnál, akkor derült ki, hogy nincs elég pénze, hogy az öcsinek is vegyen ruhát. Már nem akarta visszamondani, hát mi is beleéltük magunkat, de utána olyan szomorú volt, hogy majdnem megbánta, hogy vette az új ruhát, mert mi lesz, ha az öcsit hazahozzák, és úgy fogja érezni, hogy minket, a lányokat, anyukánk jobban szeret, mert mi kaptunk új ruhát, ő meg nem. És elmondta nekünk, gyerekeknek, hogy ő imádkozik azért, hogy a Jóisten segítse meg, hogy nehogy az öcsi szomorkodjon emiatt. És képzeljétek el, mi történt. Pénteken este, mi ott gyülekezet mellett laktunk, és jött a péntek este, és jöttek a testvérek a gyülekezetbe, csöngetnek. Anyukám megy ajtó kaput nyitni, ott volt, jött ez a házaspár, és az öcsi már lelkendezve mondja a kapu felől, hogy anyuka, nézd, látod, mi van rajtam? És hát egy gyönyörű, szép, sötétkék öltöny volt rajta. Majdnem ugyanolyan, mint a miénk, egy vadonatúj öltöny. És hát elmondta ez a testvérünk, hogy a férje fizetést vitt haza, és elhatározta, volt egy ilyen gondolata, hogy elviszi az áruházba, és vesz neki egy új ruhát. És kiderült, hogy ugyanaznap tette, amikor anyukám szomorkodott és imádkozott. És akkor mi gyerekek nagyon elcsodálkoztunk, és nagyon megjegyeztük, hogy a Jóisten az imádságot meghallgatja. És nem volt a gyerekek között semmi szomorúság, mindenki örült, mert én neki kapott új ruhát. Hát kérlek benneteket, most buzdítalak, hogy kérjétek a szüleiteket, hogy mondják el nektek, hogy mikor tapasztalták, hogy a Jóisten az imádságokat meghallgatta, hogy ti is egész életetekre bízzatok és higgyetek abban, hogy majd a ti imádságotokat is meghallgatja a Jóisten. Úgy látszik, van, akinek már lenne is mondani valója, de majd utólag elmondjátok, majd oda megyek délbe és elmeséled nekem, jó? Hát akkor menjetek szépen a helyetekre. Thank you. kedves gyülekezet, mint ahogyan látjuk, tudjuk, ma úgynevezett körzetésre tisztelet van. És ebben a negyed évben ennek a megadott témája a jellemfejlődés, és erről fog szólni a mi Isten tiszteletünk is. Ez mindannyiunkat érintő téma, akár melyik korban élnénk, az lenne. De mivel akik itt vagyunk, a legtöbben meg vagyunk győződve Jézus eljövetele közelségéről, ennek a témának külön nyomatéka van számunkra. Hiszen tudjuk, hogy mind az Ó, mind az Új Szövetségben felhangzik a kérdés, hogy ki állhat meg, amikor ő dicsőségben megjelenik. És a Szentírásban ugyancsak mind az Ó, mind az Új Szövetségben nagyon komoly kijelentéseket találunk erről, hogy csak egy-kettőt éppen csak felvillantsak közülük. Például azt olvassuk, hogy akik megmossák, de még meg is fehérítik ruhájukat, ami a jellemnek a szimbóluma. Másutt azt olvassuk, hogy Krisztus olyan egyházat akar látni, amikor visszatér, akiken nincs szeplő, sömörközés, vagy afféle. És olyat is olvassunk, ilyen magasrendű kijelentéseket, hogy szájukban nincs álnokság, és Isten királyi széke előtt fedhetetlenek. Azt hiszem, nincs közöttünk senki, aki ne úgy érezné, hogy ő neki még nagyon nagy utat kell megtenni a jellemfejlődésben, ahhoz, hogy Krisztus dicsősége megjelenésekor megállhassunk ő előtte, és ezeknek a mércéknek megfeleljünk. Tehát tegyük fel azt a kérdést, mi az, hogy jellem egyáltalán? A magyar nyelv értelmező szótárában ezt olvassuk. Valakire jellemző állandó lelki akarati tulajdonságok összessége. Nem rossz ez a meghatározás, még egyszer elolvasom. Valakire jellemző állandó lelki akarati tulajdonságok összessége. Tehát jellemen azt értjük, hogy valaki nem csupán olyan, amilyen hajlamokat eleve örökölt, ami a genetikai öröksége, nem csupán annyi, ami a nevelés által ráragadt, hanem a saját szabad választásával folyamatosan halad előre egy úton, hogy olyan magatartás, olyan állandó cselekvés és gondolkodás módja alakul ki, illetve alakuljon ki, ami, hogy így mondjam, kiszámítható, hogy ezt az embert jellemzi ez a gondolkodás, kifejezésmód vagy magatartásmód. Ezek az ő jellegzetes tulajdonságai, amelyek minden élethelyzetben megnyilatkoznak és stabilak. Persze nincsen olyan ember, aki időnként ne hibázna, de mégis ezek biztos, határozott jellemtulajdonság. Amit legjobban akarok hangsúlyozni, hogy nem alkalmi jó cselekedetek. Mert mi emberek szeretjük megnyugtatni magunkat azzal, hogy időnként van egy nagyon jó alkalmi jó cselekedetünk, hát akkor én jó úton járok, mert ezt ilyen jól és jól tudtam tenni. De a jellem tulajdonság az nem alkalmi jó cselekedet. Hadd idézzek bibliai kifejezéseket. Ugye a Biblia sorolja, hogy melyek a lélek gyümölcsei. Mert hiszen a keresztény embernél ez nem egyszerűen a szabad választásával kimunkált, választott és kimunkált pozitív tulajdonságok, hanem az Isten lelkét hívja segítségül, és az Isten lelkének a munkája alakítja ki ezeket benne. És ezért mondja a Biblia azt, hogy a lélek gyümölcsei. Ugye a gyümölcs kifejezésben eleve benne van az, hogy ez beérlelődött. Ez egy fejlődési folyamat nyomán beérlelődött gyümölcsé lesz. És gondolom a legtöbben fejből tudják, hogy miket sorol a Biblia, mint a lélek gyümölcseit. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, és így tovább. Tehát ezek nem alkalmi jó cselekedetek, ezek már masszív jellemtulajdonságok, amelyek valakinél kialakultak. Ugyancsak egy másik bibliai kifejezést hadd idézzek, hogy Isten az elménkbe és a szívünkbe írja az ő törvényét. Ez azt jelenti, hogy az Isten törvényével megegyező viselkedés, magatartás, cselekvés az olyan mélyen gyökerezik valakiben, hogy az elméjében és az egyéniségében van beépülve. És ezért ez egy állandó jellemzője, hogy így és így viselkedik, így és így cselekszik, Isten törvényével, Isten szeretet törvényével, Isten igazsága törvényével megegyezően. Olvassunk olyan kifejezést is a Bibliában, hogy öltözzük fel egy új embert, új tulajdonságokat, és nagyon jellemző módon utána mondja, hogy másokat megvessünk le. Tehát ez így van, hogy Isten lelke kifejleszt, mintha csak fölvennénk teljesen új és más tulajdonságokat, mint amivel eredetileg a természetes hajlamaink diktáltak, vagy amire a pusztán a nevelés által eljutottunk, és ezzel párhuzamosan kikopnak, levetkőzünk más, Isten törvényével ellentétes, ezzel összeegyeztethetetlen jellem tulajdonságokat. És a jellemfejlődés tehát azt jelenti, hogy valaki élethossziglan halad előre egy ilyen úton, sohasem mondja azt, hogy hát én ilyen vagyok, sohasem mondja azt, hogy engem így neveltek, és ezzel kész. Hanem egész életében halad előre egy úton, hogy újabb és újabb igaz, Isten törvényének megfelelő jellemtulajdonságok épüljenek ki, érjenek be, mint a gyümölcsök az életében. Én úgy gondolom, hogy itt most a legelső kérdés, amit fel kell tennünk, hogy ki ennek a jellemfejlődésnek a mintája. Mert ehhez kell egy minta, ehhez kell egy szél. És ha szétnézünk úgy általában az emberek között, milyen mintáik vannak az embernek a jellemfejlődéshez. Hát gyönyörű szép az, hogy ha valaki azt mondja, hogy olyan szeretnék lenni, mint apám, mint anyám. Boldog gyerekek, akiknek a szüleik egy jellemfejlődési mintát jelentenek. Másoknak mások, egy tanára, valaki az ismeretségi körében. Vannak, akik regényekből vagy filmekből veszik a mintát, hogy ő kihez szeretne hasonlítani, és ő milyenné szeretne válni. De a keresztény embernek ugye nem kérdés, hogy ki a mintája. Mi a cél, ami felé halad a jellem fejlődésében? Úgy olvassuk a Bibliában, a Római Levél 8. fejezetének a 28-29. Versében, hogy akik Istent szeretik, azokat Isten arra hívta el, és affelől hozott végzést, ő arról gondoskodott a maga részéről, hogy az ő fia ábrázatához hasonlóak legyenek. Természetesen nyilván senki sem gondol külső hasonlóságra, hanem hiszen nem is tudjuk, hogy emberfiaként milyen volt Krisztusnak az ábrázata, és nem erről van szó abszolút, hanem hogy jellemében, viselkedésében, egész személyiségében hasonló legyen Krisztushoz. Lukács evangélium a 6. fejezetének a 40. versében azt olvassuk, hogy a tanítvány nem külön, mint az ő mestere, és amikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint az ő mestere. Tehát a keresztény ember előtt a minta Jézus Krisztus, hogy ő olyanná váljon, mint ő, mint az emberré lett Isten fia. De Jézus emberként is Isten volt, és ezért mondja a Biblia, hogy akik ezt a mintát elfogadják, azok azon az úton haladnak, amit Péter apostol így mond, hogy Isten mindenre megajándékozott minket, minden kegyelmi eszközzel, hogy ezáltal isteni természet részesévé legyetek. Megkérdezem, csodálatos perspektíva ez, amit a keresztény ember elé Isten állít, mint a jellemfejlődésnek a mintáját és a célját? Hogy haladjon arra, hogy tökéletes legyen, mint az ő mestere, az emberfia és Istenfia, és ezáltal ő maga is isteni természetnek a részesévé legyen. Hallatlan szél, óriási és csodálatos perspektíva. De hogy még egy kicsit közelebb hozzam, hogy kerestem egy olyan összefoglaló igét, hogy most ne csak így elméletileg beszéljünk Jézusról, hanem egy olyan összefoglaló igét kerestem, hogy milyen az arányos jellem. Milyen az a keresztény jellem, amely Krisztus tükrözi, amely Krisztushoz hasonló? Milyen jellemet munkál a Szentlélek az emberben, hogy Krisztushoz hasonló legyen? A Timóteushoz írt 2. levél 1. fejezetének a 7. versében van egy ige, amely így hangzik, mert nem félelem lelkét adott nékünk az Isten, hanem erő, szeretet és tiszta gondolkodás lelkét. A Károlyi fordítású Bibliában józanságot olvasunk, de az eredeti szöveg alapján még jobb így fordítani, tiszta gondolkodás. És ezt a három kifejezést ne felejtsük el. Az arányos krisztusi jellemet, ez a három határozza meg. És hadd kezdjem a végéről, a tiszta gondolkodás. Mit jelent a tiszta gondolkodás? Pál azt írja a Filippi levélben, hogy ő azt kívánja a gyülekezet tagjainak,
hogy bővölködjenek minden ismeretben és értelmességben, hogy megítélhessétek, mi a jó és mi a rossz, és legyetek boklás nélkül valók a Krisztus Jézus napjára. A Filippi levél első fejezetében olvashatjuk ezeket az igéket. Tehát az arányos keresztény jellemnek az első kívánalma egy tiszta gondolkozás, ahol értelmes, és ahol mind a jót, mind a rosszat meg tudja különböztetni egymástól. Hogy ezen a ponton egyértelmű legyen, hogy legyen botlás nélkül való a Krisztus Jézus napjára. A második, amit mond, szeretet. Mit jelent a szeretet? A szeretet azt jelenti, hogy kész mindenkor szolgálni másoknak. Azt jelenti, hogy megbocsátókész, abszolút megbocsátókész, együttérző és befogadókész, és kész cselekedetekkel és gyakorlattal mindent megtenni az ő fele barátai javáért és megmentéséért. És a harmadik tulajdonság az erő, pedig azt jelenti, hogy az igazságban és a szeretetben bátor és határozott és nem ingadozó. És ezek az arányos keresztény jellemnek a tulajdonságai, erő, szeretet és tiszta gondolkodás. Ilyen volt Jézus jelleme? Jellemezte ez a három? Fedhetetlen, tiszta gondolkodás, különbségtétel jó és rossz között. Szeretet, a leggyengédebb együttérzés, áldozatkészségig menő szolgálatvállalás, megbocsátókészség. És a harmadik, erő. Határozottság, bátorság, megingathatatlanság az Isten dolgaiban. Tehát azt kell mondanom, hogy ha mi a jellemfejlődésünk egészséges legyen, ahhoz a Krisztusnak, mint egy élő személynek nagyon elevenen kell a szemünk előtt lenni. Én azt szoktam mondani, hogy bár Jézus azt mondta, hogy minden igével éljünk, amely az ő szájából származik, és nincs a Bibliának olyan része, amelyre ne lenne szükségünk, de két bibliai könyv egy kicsit jogosult, hogy még kiemelten foglalkozzunk vele. Az egyik a Zsoltárok, amiből imádkozni tanulunk, amire nagyon nagy szükségünk van. A másik pedig az evangéliumok, hogy amiket újra és újra kell olvasnunk, és óriási kincs nekünk a Jézus élete című könyv, mert nekünk egy eleven személyként kell, hogy előttünk legyen a mesterünk. Mi nem járunk vele úgy, mint az egykori tanítványok, hogy éveken át kísérik, együtt laknak vele, minden rezdülését látják, de az evangéliumok olyan közel hozzánk Krisztust, az Isten embernek a tökéletes személyét, hogy szinte bele kell, hogy vésődjön, hogy így mondjam, szinte a sejtjeinkbe épüljön bele, és állandóan előttünk lebegjen a Mester. Mert ő a mi jellemfejlődésünknek a mintája, és a cél, hogy hozzá hasonlóvá legyünk. Mi kell ahhoz, hogy mi elérjük, illetve nem is ezt mondanám, hogy elérjük, mert hiszen a földi életben mi sohasem mondhatjuk azt, hogy elértük, hanem inkább így mondanám, hogy mi kell ahhoz, hogy mi ezen az úton állandóan haladjunk előre a jellemfejlődésnek az útján. Legelsőnek azt említeném, hogy levetve a lelki restséget elfogadjuk a célt. Nehogy úgy tekintsük, hogy ez olyan magától értetődő. Most úgy őszintén nézzünk egy pillanatra magunkban, mennyit foglalkoztat minket a saját jellemfejlődésünk. Ugye Jézus azt mondta, hogy a tanítványainak a res szívűek, ezt más összefüggésben mondta, de általános összefüggésben mondhatjuk, hogy a kényelem szeretet az a bűnnel fertőzött embernek az egyik legjellemzőbb tulajdonsága. Borzasztó nehezen akarunk mozdulni és változni. Nagyon könnyen megelégszünk azzal, hogy én ilyen vagyok, hát ugye azért elég jó vagyok, elég elégedett vagyok magammal, és nem foglalkoztat bennünket az intenzív jellemfejlődés. Folyamatosan, sajnos, nagyon sokszor nem foglalkoztat minket. Szeretnék rámutatni arra, hogy Pál apostol hogyan vallott arról, hogy az ő számára mit jelentett a jellemfejlődés céljának az elfogadása. A Filippi beliekhez írt levélből olvasom, tehát Pál apostol Filippi beliekhez írt leveléből, így olvasom a harmadik fejezetből, ezt írja Pál apostol, 12-től 14. verset olvasom. Nem mondom, hogy elértem volna, hogy már elértem volna, vagy hogy már tökéletes volnék. Ha most figyeljünk, hanem igyekszem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Tehát kiket fog Isten megragadni, kiknek fog intenzíven segíteni a jellemfejlődésükben? Akik először is ezzel azonosítják magukat, hogy én ugyan még nem értem el, én tudom az összes fonákságomat, de igyekszem, hogy el is érjem. Testvérem, legyünk őszinték, bennünk van ez az elszántság, bennünk van ez az odaszánás, hogy mi akarunk előre haladni a jellemfejlődésben, vagy uralkodik a kényelem szeretet, a lelki resség, és azt mondjuk majd, és hát egyszer, azért alapvetően olyan nagy bajban nem vagyok, vagy pedig magunkévá tettük és elfogadtuk, hogy nekünk van egy mintánk a Jézus Krisztus, és töretlenül előre ebbe az irányba, mi haladni akarunk a jellemfejlődés útján. Aztán így folytatja az apostol, még egyszer elmondja, atyám fia, én önmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna. Ugye ebben az is benne van, hogy aki azt hiszi, hogy elérte, az biztos, hogy téved, mert úgy gondolja, hogy ő az apostolnál is előbbre van. Utána így olvassuk, de egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam meget vannak elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak nékig dőlvén, célegyenest igyekszem Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Mit jelent az, hogy amik hátam meget elfelejtvén? Nem az, hogy elfelejtem, hogy Isten engem miből mentett meg miből váltott ki, vagy hogy olyan könnyen lerázom, mint a kutyus a vizet az én hibáimat, vagy bűntudatomat, hanem azt jelenti, hogy hiszek a bűnbocsánatban. Ezért akár mennyi nyomorúság volt az életemben, ha azokat én megbántam, megvallottam Krisztusnak, és kértem, hogy bocsássa meg, akkor engem nem gyötör ez a múltból. Akkor tudom, hiszek a hitáltali megigazulásban, hiszem, hogy Isten megbocsátott, elfogadott, és hiszem, hogy én indulhatok ezen az úton tovább és előre. És nem emésztem magamat, és nem úgy vagyok, mint aki mindig csak keserek, hogy ilyen vagyok, nem tudok más lenni, hanem olyan vagyok, hogyha Isten megbocsátott, Isten tiszta szívet teremthet a megbocsátás által, akkor én most újra esélyes vagyok indulni előre. És figyeljétek meg, az apostol hogy jellemzi, hogy ő a jellemfejlődésben milyen elszántsággal viszonyult ehhez, milyen elszántsággal haladt előre. Azt mondja, amelyek előttem vannak, nekik dőlve, célegyenest igyekszem Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Testvérem, szeretném megkérdezni, jellemez az érez minket, hogy neki dőlök. Hogy annyira komolyan veszem, hogy nekem győzni kell. Annyira komolyan veszem, hogy nekem alakulni kell. Nekem változni kell. Nekem dolgokat le kell vetni, más dolgokat pedig magamra kell ölteni. Vagy ahogy egy helyen írja egy ószövetségi proféta, olyan megrázó az ige, akik a saját seprejükön hevernek. Vigyázzat, nem a seprőjükön, a seprejükön. Tudjátok, mi az, amikor a mustnál ugye leüllepszik a seprő, a zacsa a szőlőnének. Micsoda kifejezés, hogy hevernek a seprejükön. Az a sok iszap, az a sok seprő, az a sok nem tiszta, nem igaz dolog, az úgy szépen leülepszik az életünkbe, és heverünk ennek a tetején. Ez a lelki restség elfogadhatatlan. A jellemfejlődésnek a mintája az itt Pál apostol. Ugye Krisztusnak nem volt szüksége a jellemfejlődésre, és tökéletes volt, ő a cél, a minta. De a jellemfejlődésben, az előrehaladásban Pál mintánk, mert azt mondja, neki dőlve, célegyenest igyekszem előre. És a következő, amit felfolytatnám, tehát ez az alap, ez még csak éppen az alap a jellemfejlődéshez. A következő, amit említenék, nagyon fontos, hogy a szívünk tiszta és igaz legyen. Ez azt jelenti, hogy mindig bennünk legyen ez a tiszta gondolkodás, amit így mond az ige, hogy iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. És ki tud ilyen lenni? Ez magunktól nem megy. Ennek óriási eszköze egyrészt az Isten igéje. Mert mit mond Pál apostol, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos, alkalmas az igazságban való nevelésre. Hogy olyan érzékeny iránytű legyen bennünk, amely soha se lenki, ahogy az iránytű mindig pontosan mutatja az északi sarkot, bennünk nincsen megalkuvás jó és rossz között. a szívünk tiszta. Legalább a szívünk szerint igazak vagyunk egyértelműen, iszonyodik a gonosztól és ragaszkodik a jóhoz. De ne felejtsük el, ahányszor vétkezünk, ez az az érzékeny különbségtétel homályosul. Borzasztó érzékeny a lelkiismeret műszere az emberben. Borzasztó érzékeny a tiszta gondolkodásnak a műszere. Ezért, aki a jellemfejlődésben előre akar haladni, annak nagyon fontos, hogy minden bűnt, amit elkövetett, azon nyomban rendezze. Elsősorban Istennel, de ha emberekkel is kell, emberekkel is. Biztosak lehetünk benne, hogy minden szabályszerűen nem rendezett bűn, úgy, ahogy az Isten igéje elénk adja, amit nem rendeztünk így, hogy a bűntudatból bűnbánat lesz, kérünk az Istentől bűnbánatot, hogy a bűnbánattal hozzámegyünk késedelem nélkül, hogy megvalljuk neki szemtől szembe. Ha Istenen kívül emberekkel is kell rendezni, rendezzük. Ha ebben nem követjük, biztosak lehetünk, hogy a tiszta gondolkozás, a lelkiismeret érzékenyen műszere nem működik úgy, ahogyan kellene. Tehát ahhoz, hogy mi a jellemfejlődésben biztos úton haladjunk, ahhoz nagyon nagy szükség van arra, hogy mindig a szívünk szerint igazak legyünk, hogy a lelkiismeret, az erkölcsi ítélőképesség műszere jól működjön. És ez nem csak az íge az eszközünk, hanem különösképpen például az úrvacsora. A Krisztus áldozatának, nem csak az úrvacsorán egyébként, hanem az állandó és újra átgondolása és átélése. Mert semmi sem mutatja meg úgy, hogy Isten előtt milyen gyűlöletes a bűn, és mennyire elfogadhatatlan. És semmi sem mutatja meg úgy, hogy mekkora az Isten szeretete, és mennyire elkötelez minket az ő abszolút követésére, mint éppen a Krisztus áldozata. És bárcsak minden úrvacsora úgy hatna a mi életünkben, hogy Jézus rólunk is elmondhatná, amikor itt a jelképek is serkentik a gondolkodásunkat, az énekek is, az elhangzó ige, hogy mikor egy úrvacsorának vége van, akkor Jézus azt mondhatná, ti most tiszták vagytok. Úgy mehetünk el, hogy tiszta a szívünk, és megerősödött az elszánás, hogy előre a jellemfejlődésben Krisztus követésére. De nagyon jól tudjuk, hogy itt is elkövethetjük ezt a hibát, hogy formálisan veszünk részt, és akkor azt mondja az ige, hogy akkor ennek az a következménye, hogy sokan alusznak, és sokan betegek a Krisztus gyülekezetében is, mert a kívánt hatást nem érhette el. És miért szükséges még nagyon, hogy az érzékeny bűnrendezés meglegyen az életünkben? Mert az elménkbe és a szívünkbe írni Isten törvényét ki tudja. Beírhatjuk mi saját magunk? Kizárt dolog. Azt mondja az Úr maga, én írom be az elméjükbe és a szívünkbe. És melyik az az isteni személy, aki által Isten ezt teszi? Hogy szinte beleírja a személyiségünkbe ezeket a krisztusi jellemtulajdonságokat, és ezt masszívvá, és stabillá, és állandóvá teszi. Tudjuk mindjárt a Szentlélek. A Szentlélek viszont isteni személy, és Isten minden, mindhárom isteni személyre érvényes, Isten bűnnel együtt nem lakik. Tehát mi sóhajtozhatunk, hogy Uram, ad nékünk lelkedet, és beszélhetünk rengeteget a Szentlélekről, és tusakodva imádkozhatunk a Szentlélekért, de ha a szívünk nem tiszta, ha ott bármilyen el nem rendezett bűn van Istennel és egymással, a Szentlélek nem fog a szívünkbe költözni. Legyünk egy óriási különbséget, teljesen más dolog az, hogy a Szentlélek nem hagy el, mert az Isten nagyon sokáig nem hagy el, és küzd értünk, és fáradozik. De teljesen más tapasztalat az, hogy belül lakik, és vezérel. És megkérdezem, mikor tudja a jellemfejlődésünket munkálni? Csak akkor, ha folyamatosan lakik, hogyha vezérel belülről. Mert átalakítani valakinek a gondolkozás módját, a cselekvés módját, ez az Isten lelke részéről is türelmet, és aláhúzom kétszer, folyamatos munkát kíván. Jézus nem ugyanerről beszélt, amikor azt mondta, maradjatok én bennem. Kulcs szó a maradás, a folyamatosság. Ugye azt mondta, hogy hát a szőlővessző is fog gyümölcsöt teremni, ha időnként összeér a szőlőtőkével, aztán megint levétetik, megint összeér. Nem. Annak össze kell forrni a szőlőtőkével, hogy ugyanaz a netfkeringés legyen a szőlőveszőben, ami a szőlőtőkében, vagy átadja a táperőt a szőlőtőke a szőlőveszőnek, és ez a Szentlélek által történt. Krisztusban maradni a Szentlélek által lehet. Tehát nagyon különböztessük meg az alkalmi jó cselekedeteket a jellem tulajdonságoktól, és nem érhetjük be az alkalmi jó cselekedetekkel, amelyeket aztán ugye váltogatják egymást a nagy bukfencekkel az életünkben. Nem, ebben nem lehet megnyugodni és megállapodni. Ez nagyon veszélyes, ha seprőnkön heverünk, és azt mondjuk, de időnként úgy fölbuzdulok, és időnként olyan szépet tudok tenni, vagy valami. Ez nagyon veszélyes állapot. Nekünk a jellemfejlődésben kell előre haladni, és nagyon nagy különbség, hogy a Szentlélek időnként felbuzdít, és időnként valami dologra késztet, és nagy különbség az, hogy lakik bennünk, és vezérel minket, és maradunk Krisztusban. Nem csak időnként felbuzdulunk Krisztus után, hanem maradunk. És ez az a tapasztalat, amire szükségünk van, és az Isten olyan kegyelmes, és ez az ő felfoghatatlan csodája, hogy bár Isten bűngyűlölő, és Isten egyébként bűnnel együtt nem lakik, de hogyha valaki még tökéletlen, de amikor hit által a szíve megtisztul, bűnrendezés által a szíve megtisztul, akkor így mondja az ige, tégy jól, Uram, az igazakkal, a szívük szerint igazakkal. Tehát ha csak egy ember szíve szerint igaz, csak belül rendeződtek a dolgok, megtörtént a takarítás is, összhangba kerül az Isten dolgaival, Isten azonnal adja a Szent Lelket. Ez Istennek egy olyan különleges eljárása a bűnös emberiséggel, amit hiszem a mennyei angyalok is csodálnak. Ahogy Isten Szent Fia lejött, közöttünk lakozzon, milyenek vagyunk mi emberek, itt közöttünk lakozott. Ugyanúgy képes a Szent Lélek bennünk lakozni, de annélkül, hogy szívünk szerint ne lennénk igazak, nem. De ezt el kell érni, és mindig ez egy szaggatott vonal az életünkben, mert ha nem rendezzük a bűneinket, ha nem jutunk el oda, hogy szíve szerint igaz, akkor a Szentlélek nem fog lakni bennünk. És ha állandóan megszakítjuk, és nagyon gyorsan megszakítjuk ezt a folyamatot, hogy marad bennünk és vezérel minket, akkor a jellemfejlődésünk az rettenetesen satnya, rettenetesen visszamaradott lesz. És hát Szentlelket hogyan nyerhetünk? Ha adva van a tiszta szív, akkor már abban a pillanatban ez automatizmus, nem automatizmus. Lukács evangélium a 11. fejezetéből olvasom az ígét, 11. fejezet 13. versét. Lukács evangélium a 11. fejezetéből a 13. verset olvasom, ahol a következőt találjuk. Így mondja az írás. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább adati mennyei atyátok Szent Lelket azoknak, akik tőle kérik. Hát ennek az igének az alapján úgy tűnik, hogy rendkívül könnyű a Szent Lélek bennünk munkálkodását elnyerni, azt, hogy vezéreljen minket. Mert azt mondja, hát adnak a földi szülők szívesen jó ajándékokat a gyermekeiknek, készséggel, tele kézzel, boldogan. És azt mondja, ugyanígy, mennyivel inkább, nem ugyanígy, hanem még mennyivel inkább adati mennyei atyától Szent Lelket azoknak, akik tőle kérik. Tehát automatikusan soha nem lehet elnyerni a Szent Lelket. A Szent Lélek ajándékáért folyamodni kell, kérni kell. De hát ez olyan egyszerű, hát kérni, nem? Igen, ám csak, ha nincsen rendben a lelki világunk, hogyha nekünk van egy ilyen elfojtott, elnyomott, olyan felszínen elsimított bűntudatunk, akkor az, aki már felvilágosult az Isten igényéről, nem is mer Szent Lelket kérni. Hát valahova úgy a pincébe leszorítva, de tudja, hogy ezt is ejtöntettem, azt is, ez sincs összhangban, Istene, az sem, de ahhoz lelkileg restnek érzi magát, ahhoz fáradtnak érzi magát, hogy most egy komoly imádságban ezt Istennel elrendezze, ezért nem mer kérni Szent Lelket, és csak úgy halogatja, és telik egyik nap, másik nap, harmadik nap, telik az élet, és késik az, hogy megismerje igazán ezt a talapasztalatot, hogy Isten lelke lakik bennetek, és vezérel bennetek. És még mi kell ahhoz, hogy Szent Lelket kérjünk? Az, hogy tudjam, hogy magamban nem vagyok elég. És ez nagyon egyszerű dolog. úgy ágaskodik az emberben mindig a magabiztosság. Én tudom, nekem van akaraterőm, én meg tudom csinálni. Szoktam mondani, hogy a gyerekek milyen könnyen oda mondják, mikor akarsz segíteni mondjuk a cipőfűzőjét bekötni, vagy valami. Majd én magam. És a felnőtt emberben is mindig ágaskodik ezt, hogy majd én magam. És ahhoz, hogy mi egy napot úgy kezdjünk, mert ebben biztosan érzitek, hogy ez nem úgy, hogy Szent Lelket majd kérünk előre hónapokra vagy esztendőre, hanem a Szent Lelket minden nap. Igazából nem volna szabad, az lenne jó, ha nem lenne merszünk egy napot elengedni a Szentlélek kérése nélkül. De még egyszer mondom, hogy ez ott kezdődik, hogy minden nap nagyon lelkiismeretesen rendezzük. Lelkiismeretes önvizsgálatot tartunk, és lelkiismeretesen rendezzük a dolgainkat Istennek. Úgy, ahogy Jézus a mi atyánkban tanított, a másik napra se vidd át. Minden nap hangozzék el, bocsásd meg a mi vétkeinket. Mert ha ez nem működik, akkor az se fog működni, hogy Szent Lelket kérjünk. Nem is merünk kérni. És a Szent Lelket még akkor kérjük, hogyha minden nap átérezzük a maga rendkívüli gyengeségünket és sérülékenységünket. Én nagyon szeretek egy mondatot, Ellen White írja az apostolok történetében. Biztos hallottam már ez a gyülekezet tőlem, de én azt hiszem, ezt nem baj, ha többször ismételjük. Bárcsak minden ember felfedezné a maga gyengeségét és tehetetlenségét, hogy képtelen arra, hogy élete kicsiny hajóját biztosan és egyenesen a kikötőbe vezesse. Nekem ez az egyik kedvenc mondatom. Hát a mi kis parányi életünk, de azt se tudjuk biztosan és egyenesen a kikötőbe vezetni, bárcsak minden ember felfedezni a maga gyengeségét és tehetetlenségét. Én mindegyik őtöknek ajánlom azt a gyakorlatot, én is ezt szoktam tenni, és még emellett is könnyen hibázhat az ember. Mindig úgy szoktam mondani, hozzákészülés a naphoz. Melyek a lelkileg súlypontos feladatok ezen a napon? És akkor belegondolok, hogy én ezt megoldani nem tudom. Hogy ebből az legyen, amit az Isten dicsőségét szolgálja, hogy ezt igazán megoldani nem tudom. És ha az ember akkor kéri, hogy add a te szentelkedet, és néven nevezi azokat a feladatokat, azokat a gondokat is, meg tudja, hogy én ehhez kevés vagyok. Ha az emberben mindig ott van a maga törékenységének, a maga gyengeségének, a maga elégtelenségének a tudata, akkor tud teljes szívből szent lelket kérni. Mert ez viszont minden imádságra érvényes, a szent lélekért való önyörgésre is, amit így fogalmazott meg Jeremiás proféta. Kerestek engem, és megtaláltok, mivel hogy teljes szívetekből kerestek engem. Testvérem, megkérdezem tőletek, teljes szívünkből imádkozunk mindig? Engem sokszor úgy zavar, mikor úgy folyik egy ima folyam, olyan könnyedén. Szóval az Isten azokat a kéréseket hallgatja meg, amelyek nem azért, mert nagyon jól tudjuk ezeket a szövegeket, és nagyon könnyen ki tudunk mondani, kikerekíteni egy imádságot, hanem az az imádság, amely teljes szívből való. De hogy én teljes szívből kérjek szent lelket, ahhoz kell, hogy a szívem ne vádoljon, tudom, hogy Isten megbocsátott, megigazított, ahhoz kell az, hogy tudjam, hogy milyen gyenge, tehetetlen és erőtlen vagyok, és én nekem abszolút szükségem van az Isten lelkére. És nem tudom, éreztétek-e már életetekben, hogy mikor bármilyen kérésben eljutottunk oda, hogy tényleg teljes szívemből kérem. Szinte azonnal elértük már az imádságban a meghallgatás bizonyosságát, és a gyakorlatban is ezt láttuk. Tehát ez azt is jelenti, hogy a Szentlélekért nem lehet felszínesen szavakat verbalizálva imádkozni. A Szentlélekért teljes szívből kell imádkoznunk, és akkor meghallgatásra találunk. És aztán ez sem elég, még mindig nem vagyunk az út felvázolásának a végén, mert lehet szent lelket kérni, és utána már megint szányra kelni, és a magunk akarata és a magunk elképzelése szerint folytatni a dolgokat, még ha teljes szívünkből kértük is, és elmulasztjuk a vigyázást. Észrevesszük, hogy Jézus mindig együtt mondja, vigyázzatok és imádkozzatok. Azt mondja egy zsoltárige, aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. Mondhatnám nektek, hogy ugyan a Szent Lelket nem könnyű végzetesen megbántani, hogy elhagyjon minket, mert az Isten hűséges és nagyon kitartóan küzd értünk. De azt nyugodtan mondhatom, hogy a Szentlélek megszomorítása, ha mi kérjük, hogy Uram, add neked lelkedet, és utána nem vigyázunk. utána nem törekszünk arra, hogy kifejlődjön bennünk egy ilyen állandó befelé figyelés. És hogy napközben is sűrűn szállnak föl a sóhajaink Istenről. Istenem, most érzem, hogy gyenge vagyok, most érzem, hogy feszült vagyok, most nem látom tisztán a dolgokat, most segíts! Akik komolyan teljes szívéből kéri reggel a szent lelket, és komolyan veszi a vigyázást, az egész nap állandóan egyeztet belül. És kritikus pillanatokban felfohászkodik, és a hibázott azon nyomban kéri, és azon nyomban hiszi, hogy Isten kijavítja, és tovább segíti. Tehát testvéreim, jellemfejlődés csak abból lesz, ha ilyen kapcsolatba kerülünk a szent lélekkel. Mert abban a lényeg a folyamatosság. A lényeg, itt beérni kell dolgoknak. Itt ugye azt mondják a szokástörvény. És nem elég egy-egy alkalmi jó cselekedet, az kell, hogy törvényé váljon, hogy így cselekszem. Mert a szokás hatalom nem csak a rosszban, de a jóban is. Ha én állandóan begyakorlom azt, hogy a Szentléleknek az indítása szerint cselekszem, akkor egyszer csak beérik egy gyümölcs, egy új krisztusi jellemtulajdonság az életünkben, és akkor már nem kell a nagy hadakozást folytatni magunkkal, ez a természetes. De még akkor is sebezhetőek vagyunk, akkor is eleshetünk, mert csak egy gondatlanság, és megint elesünk. De akkor már nem kell élethalál küzdelmet vívni magunkkal minden percben, hogy így tegyem, úgy tegyem, hogy győzzem le magamat, hanem akkor ez már olyan megszilárdult jellemtulajdonság. Ez a kézenfekvő, ez a természetes, ez a jó, ez esik jól úgy cselekedni. Kedves gyülekezet, egy óra nagyon kevés, sőt egy fél óra, hogy a jellemfejlődésre vonatkozó evangéliumi tanítást felvázoljuk, de talán azért mégis megértettük a lényeget. Jellem az nem alkalmi jó cselekedetek. A jellemfejlődés élethossziglan tart. A jellemfejlődésben nem szabad megrestülni. És a jellemfejlődésnek van egy mintája, egy abszolút mintája, ami mesterünk a Krisztus. Ő neki nagyon elevenen kell a szemünk előtt lenni. Hogy az krisztusi arányos jellemfejlődjön ki bennünk. És az út pedig világos. Nagyon, nagyon kell, hogy bennünk legyen a tiszta gondolkozás, amiben a legnagyobb hatalom a Krisztus áldozata, az Isten igéje és a Krisztus áldozata. Nagyon kell, hogy ehhez képest érzékeny legyen a folyamatos bűnrendezés, hogy újra és újra kisöpört és kitakarított ház legyen a szívünk, ahova a Szentlélek költözhet. A Szent Lelket kérni kell, komolyan, teljes szívből kérni, gyengeségünk, tehetetlenségünk tudatában, és ha elnyertük, akkor vigyázni kell a késztetéseire, nem ellenállni neki, nem megszomorítani, nem hátat fordítani, miután kértük. És ez az az út, amelyre a jellemfejlődésünk valóban épülhet. És megint csak mondom, csodálatos perspektíva van előttünk, isteni természet részesévé legyetek. És befejezésül még egyetlen igét idézek. Ez János evangéliuma prológusában olvassuk, az mindjárt az evangélium elején. Ha valakik befogadják őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Nagyon igazán írta le Ellen White, hogy összes valóban jó cselekedetünk, amely az Isten igazsága mérlegén is jó cselekedet és igaz cselekedet, kívülről és felülről jövő erőforrásból származik. Magunkból kicsiholni nem tudjuk. Tehát ha valakik befogadják őt, de értitek mi ez a befogadás, szállásra befogadják őt, azoknak hatalmat ad, égi hatalmat ad. A Szentlélek isteni személye által munkálkodik bennük, hogy Isten fiaivá legyenek, akik hasonlítanak az ő mesterükhöz egyre inkább, egyre jobban. Isten tartsa meg és áldja meg az ő igéjét szívünkben. Amen.
Drága jó mennyei édesatyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és szeretnénk megköszönni, hogy bár mint bűnnel fertőzött teremményeket megvethettél volna, magunkra hagyhattál volna, te mégis egy csodálatos megváltási tervet készítettél. Köszönjük, Urunk, az evangélium jó hírét. Köszönjük, hogy nem adtad fel azt az eredeti tervedet, hogy mi isteni természet részesévé legyünk, hogy nem adtad fel a küzdelmet értünk, hogy alkalmassá váljunk arra az országra, ahol igazság lakozik. Alkalmassá váljunk arra, hogy színről színre láthassunk, hogy Isten angyalainak a közösségébe és társaságába léphessünk be. De Urunk, bocsásd meg, hogy mi ugyanezt a célt elfogadjuk is, őszinte szívből vágyakozunk is rá, de olyan könnyen eltűnik a szemünk elől, hogy erre az országra alkalmassá kell válni. Olyan könnyen elveszítjük az időnek az értékét, és elfeledkezünk róla, hogy a mi jelenfejlődésünknek folyamatosnak és intenzívnek kell lennie, hogy megállhassunk a dicsőségben visszatérő Krisztus előtt. Urunk, annyi kiváltságot adtál a végidőben élő keresztényeknek, annyi a bizonyságok fellege vesz körül. Bocsásd meg nékünk, Urunk, hogy mégis langyosak vagyunk. Szívünk mélyéből kérünk, buzdítsd fel szívünket, hogy mi úgy legyünk, mint Pál apostol, hogy ami hátam meget van elfelejtve, hálásan, hogy megbocsátottál, hogy lezárhatom a régi fejezeteket, de célegyenest igyekszem előre, és ezért, Urunk, ragadd meg a mi életünket, és köszönjük minden tanításodat, és kérünk téged, drága jó Istenünk, ments meg a lelki rességtől, ments meg az önelégültségtől, és ments meg attól, hogy panaszkodjunk, hogy túl érzékeny, túl keskeny utat jelöltél ki az üdvösségre. És adunk, hogy soha se rugódozzunk ez ellen, mert mi lazább, könnyebb úton szeretnénk oda jutni, hanem ad, hogy megértsük, mekkora kegyelem, hogy egyáltalán adatott egy név, amely által üdvözülhetünk, hogy egyáltalán van kiút a bűnnek a poklából és a fogságából. És adunk, hogy emlékezzünk a te áldozatodra, hogy neked is mekkora árat kellett fizetni azért, hogy a látszólag lehetetlen megvalósuljon, hogy mi megtisztuljunk, meggyógyuljunk és megmeneküljünk. És ezért ad, hogy mi soha ne rigoldozzunk az ellen, hogy te kijelölted pontosan az utat, és nekünk azt pontosan kell követni ahhoz, hogy az üdvösségre jussunk. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat, bátoríts mindannyiunkat, és adj megelevenedett buzgalmat, hogy a jelenfejlődés útján valóban előre haladjunk. Amen.
Isten tiszteletünk lezárásaként a már megkezdett 223. ének utolsó két versszakát, 4. és 5. versszakát énekeljük.